Szeretettel köszöntünk benneteket, ismét podcasttel jelentkezik a NEK Titkárság. Én Gőbel Ágoston vagyok, műsorvezető társam.
Gyarmati Jósolya.
Vendégeink pedig itt a stúdióban Lóci Tamás, Sátoraljóújhelyi plébánosa, az EKIF elnöke, és Demeter Endre borász.
Tisztelettel üdvözöljük a vendégeket.
Nagy szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat.
A műsor előtt arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen kenyér és bor jönnek össze. Egy borász és egy olyan plébános, aki az ifjúságpasztorációba, a gyerekekkel való foglalkozásba nagyon aktívan beviszi a búza, az eukarisztia szerepét. És talán kezdjük itt ezt a beszélgetést, hogy hogyan lehet a gyerekekhez, a legfiatalabbakhoz közelhozni az eukarisztia témáját. Ugye eukarisztikus kongresszusra készülünk, annyiszor halljuk. De ez a talán kicsit elvont téma, hogy eukarisztia hogyan jön hozzájuk, a legkisebbekhez igazán közel.
Hát a nevelés és az oktatás éppen attól csodálatos dolog, hogy óriási változáson mennek keresztül a gyerekek az alatt az időszak alatt, amikor bekerülnek ebbe az intézmény hálózatba mondjuk óvodásként, és mikor elhagyják 18 évesen a köznevelést, tulajdonképpen felnőtt emberként. Ehhez nekünk is igazodni kell. Nem véletlenül tanítják a tanárképző karokon, az óvodópedagógus szakokon is a módszertant, amellyel bármilyen téma közelebb vihető az adott életkorú csoporthoz. Talán mi lelkipásztorok nem mindig tudunk ehhez megfelelően alkalmazkodni, ezért nagyon nagy előnynek tartom én is azt, hogy a gondviselés kegyelméből először tanári szakot végeztem a papi pálya előtt, és ebben egy kicsit beleláthattam, illetve olyan emberek taníthattak erre, akik ezt sokkal jobban értik. Ehhez hozzáadott az a személyes tapasztalat, amivel látom azt, hogy mivel lehet megragadni a gyerekek figyelmét, mivel lehet elveszíteni, és hogyan lehet egy témát közel hozni hozzájuk, hogy az rögzüljön is valójában. A kicsiknél mindenképpen az a kulcsmondat, hogy részeseivé kell őket tenni a történetnek. Ebben benne van mozgás, benne van manuális tevékenység, az érzékszervekre hatás, tehát tapintás, szaglás, ízlés, és minden olyan dolog, amivel egy kicsit ugye le is foglaljuk őket, hiszen ők még nyüzsik, izgágák, ugye a kicsik aranyosak, és egyúttal minél több ponton eljuttatjuk, minél több csatornát megmozgatunk az adott témakörnek a rögzítéséhez. Másik nagyon fontos dolog náluk, hogy nagyon konkrét dolgoknak kell ezeknek a dolgoknak lenni. Nem lehetnek nagy elvont fogalmak, hanem a mindennapi élet, tehát tárgyakhoz, érzésekhez kell, hogy kapcsolódjon, amiből aztán szépen lassan persze a gyermek is le tud vonni élőbb érzéseket, élményeket, és aztán majd később a életkora során következtetéseket is. A nagyoknál pedig egyértelműen az az elvárás, hiszen szeretnénk őket felelősségteljes családapákká, családanyákká nevelni, olyanokká, akik megtalálják a küldetésüket, akik érzik, hogy másokért élő embernek kell lenni, tehát tőlük joggal várjuk el azt, hogy reflektáljanak magukra, tudják, hogy hol tartanak ezen az úton, legyen egy tudatos önnevelés, ebben válasszanak példaképeket, legyenek céljaik, rövid és hosszú távú céljaik, amikhez mozgósítják az energiáikat, legyenek kérdéseik, és ez alapján legyen egy lemérhető fejlődés az életükben. Ez, amit most felvázoltam, önmagában is tükrözi azt, hogy módszertanilag például az eukarisztia anyagát teljesen másképp vittük közel a kicsikhez és a nagyokhoz.
Tulajdonképpen mit jelent az, hogy gyakorlatban közelhozni a gyerekekhez a kenyeret? Mert értem, hogy a kenyér az egy nagyon kézzelfogható dolog, de itt sokkal többről beszélünk, hiszen itt az eukarisztiában megjelenő kenyérről is beszélünk. Mit tettél annak érdekében, hogy a gyerekek egyáltalán megérthessék, hogy a búzából hogyan lesz kenyér, és hogy az hogyan jelenti Jézus testét?
Igen, ma már nem természetes, hogy egy gyerek ezt látja, tudja, hallja odahaza, mint régen mondjuk faluhelyen, hanem ma sokkal inkább ugye a boltok polcain találkoznak a gyerekek kenyér termékekkel, és sokszor fogalmuk sincs róla, hogy mi áll e mögött, akár a természet oldaláról, egy egész év befektetett ugye időjárási viszonya komoly munkája, illetve az emberi feldolgozásnak a műveletei, amellyel mi hozzáadjuk a tudásunkat. Ezért azt céloztuk meg az általános iskolás korosztálynál, hogy egy közelben lévő felújított vízimalom segítségével valóban a búzaszemtől eljutatjuk őket a kenyérig. Már a nyáron az osztálykirándulások révén, ahogy rendeződtek, nyilván nem voltak osztálykirándulások, a járványhelyzetre volt tekintettel, csak kisebb túrák, séták. Vittük őket tudatosan buza mezőkre, táblákra, lássák a maga valóságában, a természetben ezt a terméket. Aztán megtapintattuk velük, készítettünk velük különböző ajándéktárgyakat, formákat. Elvittük ebbe a vízimalomba, megnéztük működés közben, hogy hogyan őrli meg a búzát ez a malom a víz energiájával, milyen izgalmas áttétek vannak ott, és milyen finom az a liszt, ami ebből készül. És aztán pedig egy pékség segítségével, illetve a tanárainknak is a háziasszonyi meg pedagógusi tudásából kiindulva, konkrétan tésztát gyúrtak a gyerekek, megdagasztották, megformázták és ki is sütöttük, és hát meg is kóstolták, hazavitték. Tehát tényleg az egész spektrumát láttuk ennek a folyamatnak, aminek a végén én hiszek abban, és remélem, hogy egy gyerek sokkal jobban megérti, hogy Jézus nem véletlenül választotta ezt, mint ahogy ez a borra is igaz lesz majd, a kenyérre is ezeket a jeleket a jelenlétének, hanem tudatosan választott egy olyan dolgot, amiben nagyon sokat beleinvestál a természet is, és az ember is, és erre aztán ő ráadja azt, amit csak ő tud megtenni, hogy saját testévé és vérévé változtatja. Ezáltal az Isten is meghív bennünket közreműködő partnernek. Ez egy nagy megtiszteltetés azért az ember részéről, nem készen kapja, és talán az ember is jobban megbecsüli. Én azt gondolom az eukarisztiában lévő Krisztust, hogyha az anyagát is jobban megbecsüli, és látja azt a töbletet, ami minőségileg az egészet sokkal többé teszi, azzal, hogy a lényege alakul át ugye Krisztus jelenlétévé.
Döbbenetes volt hallgatni most téged, Tamás atya, hogy, és most Endre hozzád fordulok, hogy szinte minden, ami elhangzott a búzaszemről, a lisztről, az ugyanúgy igaz a borra is.
Így van, hát a szőlőszem és a must, mint alapanyag, igen, ezek az átváltozások. Ezeket mi igazából a profán világban is ugye átmennek ezek a természet ajándékai az első fázisban, még mielőtt az Atya Krisztus testévé változtatná őket. Igen, egyébként Tamás atyával nem csak földik vagyunk, hanem vannak itt egyéb analógiák is, én a Miskolci Egyetemen tanítottam, és ott próbáltam a kicsit nagyobb fiataloknak átadni a bor kultúrát és azt a csodát, ami a kezünkben van és a környékünkön. És ugye igazából így a fiatalokat így a tárgy során azért mindig elmondtam, hogy valószínűleg nem véletlenül Jézus első csodája a kánai mennyegző, illetve az eukarisztia, mint fogalom, az sok fiatalnál úgy láttam, hogy először hallottak erről azon az órán, amikor ez szóba került. És ugye hát én a földművesként, agrármérnökként, én ugye ennek az első fázisában veszek részt az atya előtt, és igazából fantasztikus csoda, amit az Isten nekünk adott, hogy művelhetjük, és kultúrtájat alakíthatunk a földből, ami ránk van bízva, és ezt nyilván felelősséggel kell kezelnünk, gazdálkodnunk vele, és az utódainkra lehető legjobb állapotba hagyni, és örökíteni azt a egyébként világörökségi kultúrtáját, ahol mi élünk, ami ugye a Nemzeti Parki Gondnokság, a Kék Túrának, egy nagy nagyon fontos állomása a Zemplén, gyönyörű túrahelyeknek is ad otthont, tehát a természet ősi burjánzását is láthatjuk mi nap, mint nap ott élve. És ugye mi ezt a kultúrtájat a rajta élő ember tevékenységével még szebbé, még csodásabbá és vagányabbá alakítottuk, és termelünk rajta kenyeret és bort. Ugye a kultúra szavunk a latin-európai műveltségben, ugye a kultivációból, a föld megműveléséből ered első körben. Tehát, hogy a Jóisten egészen biztosan nem véletlenül adta a kezünkbe a földműveléshez szükséges szellemi tudást, és az egyházban is valószínűleg ezek az alap élelmiszerek, mint a kenyér és a bor, ugye szakrális szerepet kaptak az emberiség kezdetei óta gyakorlatilag, tehát, hogy ez a nagy csoda része egyébként, hogy az ember a borászként ennek a folyamatnak részévé válhat, és van néhány plébánia, ahol egyébként így misebort tudok szolgáltatni. Ez nagyon nagy dolog, tehát én ennek nagyon örülök, és azokat az atyákkal olyan jól el szoktunk beszélgetni, akik eljönnek hozzánk.
A hallgatók nem láthatják, hogy mennyire elképesztően lelkesen és csillogó szemmel mesélsz itt a borászkodásról, ami gondolom, hogy sokaknak, akik nincsenek ebbe benne, úgy tűnhet, hogy jó, hát ez, a gazda úgy mászkál a szőlő, ültetvények között nézegeti a fürtöket és süt a nap, de ez egy nagyon komoly munkáról van szó. Épp olyan nehéz bort készíteni, mint ahogy adott esetben a kenyér is lassan, hosszú folyamat után lesz a búzából, de úgy fogalmaztál nemrég, hogy ez egy kegyelmi állapot számodra, hogy te szőlőt művelhetsz és bort készíthetsz. Miért mondtad ezt?
Igen, hát reflektálva itt Tamás atyára, tehát hogy azért nagyon sokan a mai világban, ugye városi létben, tényleg gondolják azt, hogy a kenyér az úgy születik, ahogy a polcon van csomagolva, illetve a bort én palackozva szedem le valami fáról. Tehát, hogy a maga termelés annyira eltávolodott a vidéki természetes élet a modern társadalom nagyvárosi lététől, hogy ezeket valóban nekünk az edukáció során tényleg el kell mesélnünk, hogy ezek becsületes, de kemény munkák és szakmák. Tehát szép a földet művelni, de egyébként kemény munka, és a telet sem a pipálással töltjük a tornácon, mint ahogy azt sokan gondolják rólunk, hanem egyébként ugyan az ültetvény alszik télen, tehát szőlészként csak a gondozásával van dolgunk, tehát a támberendezést, a karókat rendbe rakni, amire évközben nem volt időnk, ezzel telik a tél. De egyébként a pincében a borok születnek, tehát van egy fantasztikus kémiai átalakulás az erjedés során, ami egy természetes folyamat ugyan, de azért azt laboratóriumi kontrollal, hiszen mégiscsak élelmiszerről beszélünk, azt azért nyomon kell követni, és figyelemmel kell kísérni. Ugye nekem minden ültetvényem bió, tehát hogy egészen kézzelfoghatóan természetes az a közeg, amiben én nap mint nap dolgozom, és ezek a növények nagyon közel állnak a természetes formájukhoz, és van egy egészen csodálatos hangulata az ültetvényben létnek, és a növényekre, hogyha odafigyel az ember, nem szabad megvárni azt, hogy ő már hiánybetegségeket vagy egyéb betegségek tüneteit mutassa, hanem sokkal előbb kell. Ugyanúgy, mint az embernél, hogyha a lelke beteg, utána meg fog betegedni a teste is, és egy jó atya, egy jó lelkipásztor, egy Jónás során ezeknek elejét tudja venni, és hogyha odafigyel a nyájra, a híveire, akkor ők jobban vannak. Ugyanez a szőlész dolga, hogy én úgy figyeljek a növényeimre, amik rám vannak bízva, hogy ők igazán akkor tudnak nagyon szép bort adó szőlőfürtöket teremni, hogyha ők egyensúlyban vannak, és jól érzik magukat, és boldogan élnek. Tehát én a boldog ültetvény, néha meg szoktak mosolyogni ezért, hogy nekem boldogok az ültetvényeim, de tényleg azok, mert hogyha az ember eléggé figyel rájuk, akkor ők ugyanúgy tudnak boldogok lenni, mint az emberek.
Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy hogyan tudjuk nevelni a gyerekeket, fiatalokat az eukarisztia témájára. És bennem így megfogalmazódik a kérdés, hogyan tudjuk nevelni magunkat, hogy ezeket a kincseket, amik vannak, ezeket jobban felfedezzük, akár hogy jobban tudatosítsuk az eukarisztia szépségét, akár az, hogy a bor vagy Magyarország kincseit jobban tudatosítsuk, hogy ez mekkora érték. Tamás atya.
Ez egy nagy feladata, azt gondolom, a mai nevelésnek, a katolikusnak meg még inkább. Ezért az eukarisztia ez egy olyan gazdag témakör, ami nagyon sok oldalról megközelíthető. Mi például az iskola hálózatunk tekintetében, az Egri Főegyház begyében most a mottónk alapján egyik kenyérszaporításos csodáját választottuk Jézusnak, amelyben ő kérdezi meg, hogy mivel rendelkeztek, mitek van. Holott tudjuk, hogy Jézusnak nincs szüksége semmire, tudott volna egy pillanat alatt a semmiből is megetetni annyi népet, de fontosnak tartotta azt, hogy erre rákérdezzen, hogy egy ilyen helyzet elé állítsa azt a közösséget, hogy tudatosítsátok az értékeiteket. Na most ő ezt felnőttekkel tette meg, de nekünk ezt ugye jó lenne még gyerekkorban elérni, hogy tisztában legyen egy gyerek azzal az 5 kenyérrel és 2 halal, ami van az ő életébe, ami lehet, hogy az ő jó szívűsége, vagy csak éppen az, hogy segítőkész, vagy éppen az, hogy kiváló tudással rendelkezik, de mindenképpen tisztában legyen ezekkel, és azt is tudja, hogy ezeket nem tarthatom meg magamnak. Hallottam egy nagyon izgalmas prédikációs meggondolást erre a csodálatos kenyérszaporítás történetére, amely úgy értelmezi Jézus csodáját, nem levonva semmit a Jézus természet fölötti hatalmából, hogy nem úgy lakatta jól a népet Jézus, hogy az 5 kenyeret megszaporította, hanem az egy gyerek után a többi ember táskájából is előkerült az a kis dugi kaja, amit ő idáig magának bespájzolt, kicsit önző módon, de a látva ennek a gyereknek ezt a tisztaságát, ezt az egyszerűségét, a többi helyről is előkerült, és így lakott jól a nép. Nyilván van jogunk a Bibliát ugye szó szerint is értelmezni, és allegórikusan is. A lényeg az, hogy mindig Isten a kiinduló pontja az ember önzetlenségének is, vagy éppen a természet fölötti csodának is. Tehát valamiért szeretnénk a nevelésben átadni, az eukarisztikus kongresszussal való készület során is, hogy a te életedben is van nagyon sok 5 kenyér és 2 hal, mik ezek, hogyan tudod azt az osztályod, az iskolád, a korosztályod, a családodnak a javára fordítani, és figyeld meg, amint el tudod engedni ezeket, hogy ne görcsösen fogjad őket, meg fog jönni az a kegyelem, ami ezt megsokszorozza, és olyan szintre viszi, ami téged is meglep. Egyik iskolánk például, van itt egy gyermek mondatból kiindulva, hozzátett különböző szavakat. Van itt egy imádkozó gyermek, van itt egy segítőkész gyermek, van itt egy tanuló gyermek, és ennek alapján én is átgondoltam, hogy a nyári hittantábort úgy fogjuk felépíteni, hogy az első nap a bibliai történetet játsszuk el, aztán pedig választhatnak a gyerekek a lelkialakatuknak megfelelően, hogy melyik ilyen szóbetét tetszik neki legjobban, és a napon az a feladatuk, hogy ennek megvalósításáért mozgósítsanak mindent, és a nap végén ki kéne találni egymásról a gyerekeknek, hogy ő ma milyen gyermek volt, vagy akart lenni. Remélhetőleg erre rá is jönnek, mert ez egyértelmű lesz, de ha nem, akkor ő elárulja, hogy mit szeretett volna megcélozni a nap elején.
Endre.
Én ez nagyon érdekes egyébként, ez a példa, Jézusnak ez a csodája, a kenyérszaporítás, ez sokat foglalkozott, és sokat gondolkodtam rajta, és egyébként igen, mindannyiunknak, minden magyarnak van kenyere és hala, hiszen van egy tokai borvidékünk, aminek ugye 8 hektár bioszőlőről nem tudok mindenkinek bort készíteni, és ezen nagyon sokat gondolkodtam, tehát ez nekem egy lelki válságot okozott fiatal koromban. Sokat gondolkodtam ezen, hogy tudnék minden magyar embernek egy jó pohár bort adni. Úgyhogy ezen a példaveszéden még azért újra fogok gondolkodni. Köszönöm, Atya, hogy ezt most előhoztad. De igazából itt az edukáció is egy nagyon fontos szempont, hogy tudjuk azt, hogy a világ legjobb adottságú klimatikusan, tehát ez egyszerű tudományos tény, a világ legjobb adottságú természetes édesboros borvidéke, Tokaj, és ez itt van, a miénk. Ezt a világ szakértő közleménye pontosan tudja, és itthon is fontos lenne ezt ismernünk, ezt a tényt, büszkének lenni rá. A világ egy első zárt borvidéke, a világ első eredetvédelme. Portugáliában az általános iskolában tanítják a gyerekeknek, hogy ők a másodikak, és Tokaj az első. Mi ezt egyetemen sem feltétlenül emeljük ki, akár mondjuk turizmus vendéglátás szakon sem, ha jól tudom. Úgyhogy ez egy olyan kincs, ami a kezünkben van, amire méltán lehetünk büszkék, és egyébként mindannyiunk számára hozzáférhető az ünnepeinken, a családban, amikor valami igazán nagyot szeretnénk megünnepelni.
Csak hadd fűzzek hozzá egy gondolatot. Én 2 évet éltem Kanadában, és ugye ott állami monopólium az alkohol árusítása, és amikor az LCBO-ba bementem, ami ugye a borok és a töményi italoknak a árusító helye, akkor lebetűzve sem találta meg a rendszerben a tokai bort az eladó, tehát a marketing területén nyilván lehetne valamit előrelépni ennek az országnak, és a nevelésre pedig én azt gondolom, hogy ahol itt igényességre neveljük őket a borkultúrában, az élet minden területére igaz. Tehát ha itt lecseréli gagyira, bocsánat, a minőséget, ugye én kémia tanárként azt is tanítom, hogy milyen ártalmas hatásai vannak egy pancsolt bornak, egy nem igazi eredetűnek, akkor az életében más dolgokat is degradálni fog, tehát az áldozathozatal se kell, hogy olyan fontos legyen, csak amíg látják, a munkám is csak addig számít, míg ellenőrzik. Tehát ha ebben igénytelenek vagyunk, tehát egy borkultúrára nevelő keresztény borász, mint te, nagyon sokat tudsz tenni te is azért, hogy az élet más területén is magas nívót állítsanak a fiatalok maguk elé.
Annyi szó esett az edukációról, de most ne csak a borral kapcsolatos edukációról beszéljünk, hanem arról is, hogy mind a ketten ugye szólítotok meg időnként fiatalokat, Endre, te mint egyetemi tanár, atya te pedig hát nap mint nap az ifjúsági pasztoráció során. Hogyan lehet úgy fogalmazni, hogyan lehet úgy hozzájuk szólni, hogy annak legyen is eredménye, hogy bízzanak bennetek?
Talán a hitelesség az nagyon fontos, és amit atya mondott, ez a külső és lelki igényesség és ápoltság, tehát hogy úgy a hitéletemet, mint a gondolataimat műveljem, ne csak a földet, hanem a lelkemet is kapáljam ki néha, és a gondolatokat is úgy tereljük egy egészséges mederbe, és aztán ez az embernek a tekintetén, az arcán látszik, és a fiatalok, a gyermekek nagyon okosak. Nagyon sokan jóval okosabbak nálam. Tehát, hogy nem lehet őket becsapni, és azonnal tudják, hogy aki velük szemben áll, az hiteles, őszintén valódi hitről beszéle, és valódi célokról, valódi értékekről, vagy adott esetben maga sem hisz benne. Tehát, hogy a gyerekek okosak, ne becsüljük őket alá, és hogyha megtiszteljük őket azzal, hogy komolyan vesszük őket, értéket és igazat mondunk nekik, akkor szerintem minden rendben van onnantól kezdve.
Nagyon fontos szerintem, hogy egyértelműek legyünk, ugye ez is a hitelességnek egy dimenziója, hogy nem is másoljuk el az igazságokat. Tehát nem szabad az evangéliumot lebutítani, csak azért, mert kisgyerekek között vagyunk. Tehát hinni kell abban, hogy az igazság a maga szintjén, a maga kibontakozásában kinyílik szépen lassan majd életkorral. Ezt én látom a kicsiknél, hogy nem lehet ilyen felemás üzeneteket adni, csak nagyon egyértelmű üzeneteket lehet adni, nagyon konkrétat, mindig ugyanazt, érezze a határokat. A határok nem gúzsba kötik a kicsiket, hanem biztonságot adnak. Hiszen egy kert attól bulis hely, hogy van fala, és nem érhet semmi baj, azon belül játszhatok. Ha nincs fal, akkor a gyerek nem mer játszani, mert bármi átgázolhat ezen a területen, és sértheti őt, megbánthatja. Mintha majd kicsit félnénk kijelölni a határokat, a törvényeket, félreértjük, hiszen a törvények azok nem azért vannak, hogy a gondolkodásunkat gúzsba kössék, hanem azért, hogy a fölösleges sérülésektől, zuhanásoktól megóvjanak minket. Olyan, mint egy korlát, egy erkélyen, ahol senki sem kérdőjelezi meg, hogy minek tettek ide egy korlátot, hanem mindenki örül neki, hiszen így merünk kinézni, így kapunk perspektívát egy erkéről, úgy csak félelmet meg szorongást kapunk egy erkélyen, ha nincs rajta korlát. Talán a kicsiknél ezt az üzenetet tudnám mondani, a nagyoknál pedig ugye ez az együttműködésre való meghívás. Tehát az, hogy én hiszem azt, hogy azt az alapigazságot ő a maga életére le tudja fordítani. Jobban látja, hogy a mai kortárscsoportban ez hogyan csapódik le. Jobban látja a nehézségeit is, és a megvalósulását is. Ezért volt nagyon jó ötlet, reményem szerint, hogy egy ma élő szentnek az életpéldáján keresztül adtuk át az eukarisztia üzenetét, Carlo Acutis, aki maga is első áldozós korától kezdve minden szentmisén áldozott, és ő maga is bevallotta, egy 20. századi olasz fiatal fiú, hogy mennyi mindent kapott az oltári szentségből való táplálkozásban. Ugye egy olyan fiúról beszélünk, aki 16 évesen távozott erről a földi életről 2006-ban, tehát gyakorlatilag nagyon közel van hozzánk, időbe is, térbe is, életkorban annyi éves volt, amelyek a mostani ránk bízottak, és látják azt, hogy ő vidáman, tornacipőben, focizás előtt és után nem tartotta ezt a dolgot, hogy ő áldozik, gyón és Krisztusra figyel, fölöslegesnek, sőt minden forrásnak ezt tekintette. És ezt még ráadásul meg is akarta osztani másokkal. Tehát nem csak befogadta ezt az örömet, hanem létrehozott egy honlapot az eukarisztikus csodákról. Tehát olyan mértékben hasznosnak éreztem az ő példáját előhozni, ami inspirálja a mai diákokat arra, és konkrétan rá is kérdeztünk, hogy akkor Acutis ezt csinálta, de te mit csinálsz a mai korban? Te nem ott élsz, ahol ő, nem az vagy, mint te, de ő most élt ebben a világban, egy mai vagány fiatal volt, ha neki sikerült, akkor neked is sikerül.
Kiemelted a megosztás szerepét, és hogyha mondjuk a saját életemre gondolok, az is egy ilyen egy fordulópont volt mindenféleképpen, amikor rádöbbentem arra, hogy a saját boldogságomat talán nem ott kell keresnem, hogyha én magam boldog akarok lenni, hanem hogyha mások felé lépek, ha megosztom talentumaimat, javaimat, akkor hogyha másokkal jót teszek, akkor én is boldog lettem. Hogy látod, Tamás, hogyha ennek a létjogosultságát itt a 21. században?
Hát tulajdonképpen ebben is az eukarisztia az egyik legnagyobb nevelünk, hiszen ebben maradéktalanul bedobja magát ebbe a világba Isten. Én például arra szoktam rácsodálkozni a konszekráció pillanataiban, amikor kimondom, hogy ez az én testem, hogy ugyanaz történik, mint Betlehemben. Bedobja az Isten az ő fiát ebbe a világba, és csinálhatunk vele bármit. Visszaélhetnénk az eukarisztiával, meggyalázhatnánk, közömbösek lehetnénk iránta, és ő ezt mégis vállalja. Nem attól teszi függővé, hogy milyen lesz a fogadtatás. Tehát valahol ez a szétoszthatóság ott kezdődik, hogy nem mérlegelek, hogy méltók-e rá, megérdemlik-e, mert akkor valószínűleg mindig fogok találni olyanokat, ami miatt nem méltó rá senki, hogy szétosszam magam, meg egy ilyen felturbózott egoizmus születik ebből, viszont a legalázatosabb az Isten a világon, mert ő gondolkodás nélkül bedobja magát minden egyes misében újra, vállalja ennek a rizikóját, kockázatát, a szeretetnek a kockázatát, és ezáltal is beépül az életünkbe. Ugye mondtam, hogy kémiaszakosként én, hogy nekem ez az anyagvilág is megdöbbentő, hogy lebomlanak a eukarisztiának a megmaradt kenyér alapanyaga, ugye, mint hogy tudjuk teológiailag, az ugyanúgy bomlik le, mint bármilyen más élelmiszer, és ezt is vállalja az Isten, hogy a sejtjeink alkotó elemeivé válik. Mondjuk ennek egy másik üzenete is van, hogy az egyháznak nem csak a lélekhez van küldetése, hanem a testhez is, mivel az eukarisztia sem csak a lelket táplálja, hanem a testet is. Nyilvánvalóan mások az arányok, meg a lehetőségek, de nekünk az egész embert kell szolgálni, aki test és lélek egysége a nevelés során is, meg a hívek szintjén is.
Igen, nagyon érdekes, hogy az én munkám részben ugye a természetben élek, az is fantasztikus, de egyébként ugye én azért adok, tehát hogy hiszen ugye a munkából kóstolom én a saját boraimat, egyébként pedig ugye azért más embereknek készítem, és nagyon érdekes visszajelzések, és amit atya mond, hogy sose ítélkezzünk, hogy ki érdemli meg vagy az eukarisztiát, vagy a bort, vagy ki él vissza vele, vagy ki hogy él vele, mert egészen fantasztikus csodákat élek én is át, hogy emberek elmondják, hogy átértékelték az egész világot, hogy ez a földművelés és a növénytermesztés mennyire érdekes és mennyire csodálatos, szent dolog, hallottam már ezt így, és hogy neki az egész élete átalakult, és megértette végre, hogy mi az az élelmiszer, mi az, amit magunkhoz veszünk, hiszen az eukarisztia is egy magunkhoz vétel, és valóban ugye az vagy, amit megeszel, mondják, tehát hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit és hogyan veszünk magunkhoz, milyen lelki állapotban, milyen rákészültséggel, de egyébként mondom, ez nem a mi dolgunk, tehát ezt a Jóisten majd eldönti, hogy ki veheti magához, és kinek jár belőle, az egyáltalán nem a mi emberi tisztünk, hogy mi eldöntjük ezt.
Annyira lelkesen és megragadóan beszéltek mind a ketten a hivatásotokról. Talán ennek a beszélgetésnek lehetne az a záró kérdése, hogy szerintetek miért pont ott vagytok, ahol vagytok, és mi a küldetésetek, mi a hivatásotok? Tamás atya.
Életem legcsodálatosabb dolgának tartom azt, hogy felismertem az Isten hívását, és hál' Istennek ezt soha egyetlen pillanatig nem bántam meg. Ez nyilván nem jelent egy gondtalanságot, meg problémamentes életet, viszont pont az adja az értékét, hogy értelme van, hogy látom az értékét, értelmét, hogy tart valahova a dolog. És az meg még csodálatosabb, hogy ezt együtt lehet másokkal ezt az utat járni, mindenki a maga sajátos ösvényén, de mégis ugyanaz a felé, a cél felé. Úgyhogy nekem minden nap egy óriási erőt ad, és hát ahogy már többször kiderült itt a beszélgetés során, a papságnak a gazdag világán belül is a tanítás, nevelés az mindig valahogy még kedvesebb lesz számomra, hát valahogy erre érzek elhivatottságot, a fejlődő, formálódó személyiségeknek az a fantasztikus világa, hogy nem egy nem egy tárgyal foglalkozok, egy élettelen valamivel, hanem egy olyan alakuló személyiséggel, aki mindig más, akik mindegyike egy önálló csoda. És ez egy olyan izgalmat és változatosságot ad ennek a munkakörnek, amit nagyon, nagyon szép csinálni. És akit erre hív az Isten, az ne gondolkodjon.
Endre?
Nekem is magától jött egyébként, és itt reflektálnék atyára, hogy ez egy elhivatottság, egy küldetés, vagy egy szolgálat. Egy UNESCO-s anyagban olvastam, hogy a világörökség az nem ajándék, nem is egy ilyen magától értetődő dolog, hanem egy felelősség és lehetőség, és egy olyan kincs, amit az utókorra rá kell hagynunk, és lehetőleg változatlan, értékes formában meg kell őriznünk, hiszen ugye a nemzetünk egyik legnagyobb kincse Tokaj. Úgyhogy ennek a fenntartása egy olyan hivatás, ami azt gondolom, hogy nagyon szerencsésnek gondolom magam, hogy ezzel a felelősséggel, ennek tudatában én dolgozhatok, és ezzel tölthetem az időmet és aktív éveimet.
Köszönjük szépen, hogy elmondtátok és megosztottátok gondolataitokat. A NEK Podcast mai adása véget ért. Lóci Tamás, Sátorolja Újhely plébánosa és Demeter Endre Borász voltak a vendégeink. Elköszön a két műsorvezető, Gőbel Ágoston
és Gyarmati Orsolya.